Tisztelt hallgatóság! Szinte közhely, hogy a matematika az átjárja az életünket. A körülöttünk lévő eszközök, szolgáltatások mélyén, olykor mélyebb, olykor kevésbé mély matematika lakozik, dolgozik. Ennek ellenére az én tapasztalatom az, hogy nagyon sok diákban és felnőttben komoly ellenérzés, olykor szorongás kapcsolódik a matematikához, rossz élményeik fűződnek az iskolai matematika oktatáshoz, sőt, sok értelmiségi is kifejezetten büszke arra, hogy ő nem konyít a matematikához. Azt gondolom, hogy ez nagy baj. Lemaradnak valamiről, kimaradtak valami jóból. A matematika valami nagyon érdekes, izgalmas dolog, ami mindenki számára elérhető. Ez nagyon fontos, hogy nem csak a kifejezetten tehetséges, később matematikus vagy mérnök emberek számára izgalmas dolog ez, hanem bárki számára érdekes. Persze nyilván különböző szinten lehet ezt művelni. Az, hogy ez megváltozzon, mármint ez a hozzáállás, hogy az emberek nem szeretik a matematikát, vagy félnek tőle, szorongásuk van ettől, annak egyik lehetőségét abban látjuk, hogyha ezt felfedeztető módon tanítjuk a diákoknak. Úgyhogy a pályázatunkban a tehetséggondozást, illetve ennek a közoktatáshoz közeli részét kezdtük el vizsgálni a felfedeztető matematika tanítás módszerével. Erről szeretnék néhány szót mondani, mert nem biztos, hogy mindenki számára világos, hogy mik ennek a lényeges pontjai. Itt már Varga Tamásról szó volt, már a görögöknél felfedezhető természetesen, mint minden más ennek a gyökerei, de most, ha lehet, akkor csak Varga Tamásig mennék vissza. Tehát a 60-as években megjelent az ő gondolkodásmódja Magyarországon, amelyről már van csődön az előbb beszélt, tehát ezt nagyon nem részletezném, még annyit tennék hozzá, hogy Csurányi János a középiskolában alkalmazott hasonló szemléletet. És ami szorosan hozzánk kapcsolódik, az az, hogy Pósa Lajos a 80-as évek legelején csatlakozott ehhez a kísérleti, vagy ehhez a csoporthoz, és elkezdett intenzíven részt venni ebben a munkában, és kísérleti osztályokban tanított. Majd később úgy gondolta, hogy a tehetséggondozás az, ami igazán érdekli őt, és ennek az iskola nem annyira megfelelő helye, mert kevés az idő, nincs igazán mód az elmélyülésre, ezért hétvégi táborokat kezdett indítani, ez a mozgalom egyébként máig tart. Én olyan szerencsés voltam, hogy a legelső hétvégi tábori csoportjának tagja voltam, és ezen kívül pedig egyéni módon is foglalkozik gyerekekkel, illetve kis csoportokban. Jelenleg ez a módszer egy kicsit elterjedni, minimálisan, tehát már nem csak ő tart táborokat, hanem néhányan a tanítványai is megpróbáljuk ezt. Nem olyan jól, mint ő, de azért igyekszünk. Ezen kívül rendezünk nyári táborokat, próbálunk szakköröket tartani itt-ott, és a speciális matematika tagozaton is egyre több tanítványa tanít. Ez tehát a története valamennyire a dióhéjban a módszernek. A módszer alapelvei az igazán fontosak, mert az a kérdés, hogy ezek mennyire működhetnek akár a tehetséggondozásban, szélesebb körben, akár a közoktatásban. Hát az első és legfontosabb dolog az, hogy az emberek megismerjék a felfedezés örömét és az önálló alkotás boldogságát. Azt gondolom, hogy ez nagyon hiányzik a mai magyar matematika oktatásból, és ez nagyon fontos lenne, hogy csillogó szemek legyenek egy matematika órán, és az emberek boldogok legyenek attól, hogy megoldottak egy feladatot. Szintén nagyon hiányzik az, hogy elegendő idejük legyen a gyerekeknek arra, hogy gondolkozzanak. Nagyon sokszor mechanikus a matematika oktatása, megtanítunk bizonyos módszereket, amelyeket számon kérünk, sok unalmas gyakorló feladaton keresztül próbáljuk megtanítani. Mi azt valljuk, hogy hagyjuk őket gondolkozni, hagyjuk őket a saját levükben főni, és értékelni a különböző gondolkodásmódokat, nem pedig rájuk kényszeríteni az általunk elképzelt egyetlen jó megoldást, vagy olykor-olykor esetleg kettőt. Fontos az, hogy a problémák izgalmasak, érdekesek legyenek. Tehát a 72. unalmas egyenlet az nem fogja lázba hozni az embereket, ne csodálkozzunk, hogyha nem lesznek igazán izgatottak. Öltöztessük fel a problémákat. Tehát, hogy azt az egyenletet el lehet úgy adni, hogy valami számukra izgalmas korosztálynak megfelelő sztori kapcsolódik hozzá. Ezek nagyjából valamilyen értelemben triviális gondolatok szerintem, aki komolyan gondolkozik azon, hogy érdemes oktatni, azok számára szerintem ez lényegében triviális. Ami talán nem annyira az, hogy milyen párhuzamos szálakban képzeljük el a gondolkodást, vagyis, bocsánat, nem a gondolkodást, hanem az oktatást. Tehát nem az történik, ami jelenleg általában az iskolában, hogy most akkor a következő 22 órában algebrát tanulunk, és az azt követő 12-ben kombinatorikát. Ez nem segíti a kreativitást, nem segíti az önálló gondolkodást, mert nagyon világos, hogy mire kell gondolni, és mi az az eszköztár, amit föl lehet használni. Hanem ezzel szemben több szálat futtatunk egyszerre, szálnak nevezzük egymás problémák egymásra épülő sorozatát, amelyeket az köt össze, olykor az köt össze, hogy mik ezek a hagyományos kapcsolatok, tehát hogy algebra feladatok vagy kombinatorika feladatok, de sokszor nem ez köti őket össze, hanem valami gondolkodásmód, mondjuk az, hogy rekurzív módon lehet megoldani a feladatokat, vagy a mozgás gondolatmenet az segít a feladat megoldásában, tehát nem hagyományos gondolatok is szervezik ezeket a szálakat, és ezek a szálak párhuzamosan futnak, Pósa hasonlatával élve, ez olyan, mint egy szimfonikus zenemű, hogy több szólam szól egyszerre, általában egy szól igazán, de a többi a szépen kiegészíti, hogy az egész igazán jól szóljon. Nagyon fontos része a módszernek az, hogy tanítsuk kérdezni a gyerekeket. Mert a tudományos gondolkodásnak nagyon fontos része az, hogy jól tudjunk kérdezni. Ennek része az, hogy tegyük fel a triviális kérdéseket, megtanuljuk azt, hogy ha valamire rájöttünk, akkor mi az, ami nyilvánvalóan felteendő kérdés, de tanítsuk meg őket arra is, hogy vannak az igazán zseniális kérdések, és hogy arra van nekik is esélyük, ami lényegesen előre viszi a dolgokat. És ami nagyon fontos, és úgy látjuk, hogy jól működik, hogy építsük be az ő kérdéseiket a tananyagba, tehát amit meg akarunk tanítani, ezt oly módon csináljuk mi, hogy elnevezzük róluk a kérdéseket, és hosszú időn keresztül így tartjuk meg a rendszerben, mert ezzel is érzik, hogy annak nagyon nagy presztízse van, hogyha az ember egy jó kérdést fel tud tenni. És ami még nagyon fontos és hiányzik az iskolából, az, hogy biztosítsuk a tévedés szabadságát. Aki kutatással vagy gondolkodással foglalkozik, az tudja, hogy az nincsen tévedés nélkül. Tehát az a gyakorlat, hogy egy diák rosszat mond az iskolába, akkor rögtön leszidják, az nagyon-nagyon káros. Ugye egy idő után már nem mond rosszat, mert már nem mer jelentkezni sem, tehát inkább nem mond semmit. De mindenki, aki, szerintem az élvonalbeli kutatók is, én ugye nem vagyok az, de azt gondolom, hogy ők is tudják, hogy hát rendszeresen tévedünk. Hát azért gondolkozunk valamin, hogy megértsük azt a helyzetet. Amíg nem értjük, addig rossz dolgokra is gondolunk olykor-olykor. Ebben semmi szégyelni való nincsen. Jó, na, szóval mit is tehát ez nagyjából a módszer alapelvei. Ennél persze lényegesen bonyolultabb a dolog, de most ennyi fér bele. Mit vállaltunk a pályázatban? Hát azt vállaltuk, hogy ezt a módszert megpróbáljuk három nagyon különböző szituációban megvizsgálni, hogy hogyan működik, illetve van, ahol már ez valamilyen értelemben működik, de megvizsgálni azt, hogy ott mennyire lehetne ezt módosítani, hogy lehetne szélesebb körben elterjeszteni. Az egyik ilyen rész hátrányos helyzetű diákok körében, ezt a részt Pósa Lajos koordinálta, a másik rész az a speciális matematika tagozatok, ahol már eleve viszonylag nagy számban működik ez a szemlélet, ezt Surányi László koordinálta, és egy nem kiemelkedően tehetséges, de ambiciózus gyerekek körében végzett hétvégi táborokban, aminek az a jelentősége, hogy itt lehet megnézni azt, hogy mennyire lehet a közoktatás felé elvinni ezt a módszert. Nem gondoltuk azt, hogy rögtön nagyot lépünk, és egy átlagos gimnázium osztályban ezt ki lehet próbálni, hanem a fontolva haladást szem előtt tartva azt gondoltuk, hogy megnézzük, hogy mi van a nem kiemelkedően tehetségesekkel. Hát először a hátrányos helyzetű diákoknál, budapesti diákok körében kerestünk hatodik osztályosokat, akik tehetségesek. Ez volt a feltétel. Nem volt sem a tehetségesség, sem a hátrányos helyzet valamilyen bürokratikus mércéhez kötve. A tanárok ajánlására bíztuk azt, hogy kit ítélnek meg hátrányos helyzetűnek az osztályokból, és kik azok, akik szerintük tehetségesek. 50 olyan iskolába küldtünk meghívót, ahol azt gondoltuk, hogy viszonylag sok hátrányos helyzetű gyerek van, erre lehet ilyen-olyan adatbázisokat szerezni. Az előzetes, tehát a jelentkezés alapján 21 diákkal indultunk, és ez az év végére 11-re csökkent, ez is mutatja azt, hogy a hátrányos helyzetű gyerekekkel különböző nehézségek vannak, nem olyan könnyű őket kitartóan tehetséggondozni. 11 alkalmat tartottunk számukra, kezdetben 4 órás szombati alkalmak voltak, 4 órás időkeretben, később 5 órás terjedelemben zajlott ez a dolog. Ez nem szintiszta matematika, tehát nem az történt, hogy akkor bejöttek 9-kor és délután 2-kor elengedtük őket, és egész végig matematikát csináltunk velük, de lényegében nagy számban ez történt. Nagy arányban, bocsánat. Tehát Mik a pozitívumok, amik egyértelműen kiderültek? Az, hogy ezek a gyerekek abszolút nem voltak különösebben érdeklődőek az elején. Tehát az, amikor kiderült az, hogy kapnak egy problémát, amit nekik meg kell oldaniuk, úgyhogy senki nem mutatta meg nekik, hogy hogy kell azt megoldani, akkor eléggé negatívan reagáltak, tehát nem várták, hogy hát akkor mondja meg a tanár, hogy hogy kéne megoldani, hát honnan tudhatnák ők. De sikerült ezt megváltoztatni, tehát oda eljutottunk, hogy élvezik a gondolkodást, örömmel gondolkoznak, szívesen nekilátnak a feladatoknak, és érezhetően javult a probléma megoldó képességük. Tehát kezdetben csak széttárták a kezüket, hogy hogy is lehetne ezt megoldani. A vége felé már világos volt számukra, hogy úgy, hogy gondolkoznak, sehogy máshogy. Ezen kívül születtek a foglalkozások nyomán olyan szakmai anyagok, amikről azt gondoljuk, hogy más környezetben is használhatók, tehát nem természetesen csak ennél a 21 gyereknél, mert hogy hosszú távon az lenne a szerencsés, hogyha olyan szakmai anyag lenne kidolgozva, amely ezt sok helyen működtethetné, tehát egy-egy kisvárosban is működne ilyen tehetséggondozó rendszer, hogy össze lehetne őket gyűjteni, és ezeket a dolgokat végig lehetne velük csinálni. Ez lenne a hosszú távú terv. A problémáink. Hát a legfőbb problémánk az volt, hogy hogyan válogassuk a gyerekeket, mert a tanárok ajánlása az lényegében teljesen megbízhatatlan volt. Ez eléggé meglepett minket, tehát ez egy negatív tapasztalat, hogy sem a hátrányos helyzetet, se a tehetségességet nem tudják megítélni a tanárok. Amikor próbáltuk nekik elmagyarázni, hogy mit értünk egy tehetséges gyereken, tehát nem azt, hogy ötös matematikából, mert simán lehet, hogy hármas, de izgalmas és szokatlan gondolatai vannak, akkor adtunk egy kategóriát, és többen bejelölték azt, hogy 2-3 ilyen gyerek van az osztályban. Úgy tűnik, hogy ezt ők tehetségesnek gondolták, mi nem annyira gondoljuk annak. Ez volt az egyik probléma. A hosszú távon probléma az, hogy helyszínt nagyon nehéz újabban szerezni egy ilyen eseménynek, végül az ELTE befogadott minket, úgyhogy az nagy segítség volt. És ami nagyon nagy nehézség, hogy ezek a diákok hétről hétre készüljenek. Tehát az, hogy ez egy iskolán kívüli tevékenység, az nagyon nehezen érhető el, hogy ők ezt komolyan vegyék. Tehát a hátrányos helyzet egyik része az, hogy a szülői háttér nem olyan, hogy ezt igazán támogassa, és emiatt mi nagyon szeretnénk építeni arra, hogy ők hétről hétre készülnek, és ezzel nagyon nehéz dolgunk volt, ez nagyon nem működött. A második terület a Surányi László által vezetett speciális matematika tagozatos rész. Hát itt jól működik igazából sok minden, ami a felfedeztető tanítást illeti. Maga a speciális matematika tagozat az, ami egyre nagyobb veszélyben van. Jelenleg 10 ilyen van az országban, de ezeknek a helyzete eléggé inog, miközben nagyon-nagyon nagy szükség van rá. Nagyon sok betöltetlen természettudományos és matematikai alapú állás van az országban, amelyhez kellenének ilyen diákok, meg később egyetemi hallgatók, akik értenek ez a témához, és a középiskola nem nagyon támogatja ezt. Tehát itt nagyon komoly hangsúlyt gondolunk fektetni arra, hogy ezeknek a számát növelni kéne, nem semmiképpen sem csökkenteni, amire látunk némi esélyt sajnos. Ezek a tanárok többnyire így, hogy mondjam, szóval önállóan dolgoznak, és nagyon kicsi az összhang vagy együttműködés közöttük. Ezért azt gondoltuk, hogy a legfontosabb, hogy ez 15-20 éve volt közöttük elég intenzív együttműködés, és hogy ezt föl kellene éleszteni. Tehát csináltunk a nyáron egy szakmai találkozót, ami nagyon népszerű volt, tehát 50 tanár volt jelen, ami azt mutatja, nincs sokkal több, aki specmaton tanít az országban, nincs nagyon sokkal több, tehát nagyon sokan eljöttek, és jól működött a dolog. Ennek keretében egyrészt fontosnak tartjuk azt, hogy a tantervet korszerűsíteni kell a specmatokon az új tudományterületek, illetve a meglévőeknek az új szemléletének az oktatására. Ezt egyelőre két témakörben, az algoritmus elmélet, ami eddig egyáltalán nem szerepelt a tananyagban, tehát ez volt az egyik, amin dolgoztunk, a másik pedig az, hogy a valószínűség számításnak jelentős mértékben csak a kombinatorikus megközelítése kerül be a középiskolába, és hogy menjünk el abba az irányba, hogy valódi valószínűség számítást, a valószínűség számításnak azt a szemléletét tanítsuk, ami alapvetően nem kombinatorika. És nagyon fontos, hogy a kerettantervet átdolgozzuk. Ez megkezdődött, 7.-8. részét azt lényegében megcsináltuk, az egészre adtunk egy új javaslatot, amelyet a megfelelő hivatal számára benyújtottunk, és idén tervezzük azt, hogy folytatjuk ezt, és a nyári már ön által említett baljai találkozón folytatjuk a 9.-10. Tanterv átdolgozásával. Ezen kívül elkezdtünk létrehozni egy korszerű rendszert, amelyben megpróbáljuk a specmatos tananyagokat összehozni, egy wikit, ami mindenki ismer nyilván a Wikipédiáról, ez ugyanaz a szoftver, szeretnénk egy ilyen környezetben létrehozni a tananyagok megosztását, mert nagyon nagy segítség lenne ezeknek a tanároknak, hogy sokkal könnyebben tudnának készülni, ha látnák egymás nagyszerű ötleteit, mert az világos volt ebből a találkozóból, hogy nagyon sok nagyon jó ötlet van ezeknek a tanároknak a fejében, amiről egyáltalán nem tudnak. Nem tudunk egymás ötleteiről, és ez nagyon megkönnyíteni az életet. A harmadik terület az a nem kiemelkedően tehetséges diákok, de azért ezek még mindig kellően ambiciózusak ahhoz, hogy egy teljes hétvégét arra szánjanak, hogy matematikával foglalkozzanak. 6 éve csinálunk ilyen táborokat, ezt én kezdtem akkor szorgalmazni, hogy ez fontos lenne, hogy csináljunk ilyen diákoknak tábort. Tehát ők még mindig messze nem átlagdiákok, de legalább nem az a 30, aki az abszolút élvonal. A pályázat ideje alatt 5 ilyen tábort rendeztünk, és arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a korábban, amikor elkezdtük, akkor azt csináltuk, hogy kihagytunk bizonyos dolgokat az igazán jóknak szánt anyagból, illetve lassabban haladtunk. És kezdtük azt érezni, hogy ez nem elég. Ennél többet kell módosítani, érdemben kell változtatni a kiemelkedően tehetségesek számára szükséges dolgokon. Tehát ezen dolgoztunk, és született is jó pár hasznos anyag, amit mi jól tudunk használni, és azt képzeljük, hogy ez a közoktatásban is alkalmazható lenne. És azt gondoljuk, hogy az a legfontosabb része ennek, hogy ez egy ilyen előtesztje lehet annak, hogy a középiskolában mit lehet bevinni, mi az, ami még ezek, ha valami ezeknek a diákoknak nehézséget okoz, akkor azt talán nem érdemes nagyon erőltetni, vagy nem úgy érdemes erőltetni a középiskolában. Tehát ez egy ilyen előszűrő lehet, hogy a normál közoktatásban mi vihető be ezekből a dolgokból. Akkor összességében beszélnék arról, hogy a módszerrel kapcsolatban mik a nehézségek, illetve mik a pozitívumok. Hát a nehézsége a módszernek az, a legfőbb talán, hogy nagyon sok energiát igényel a tanártól ez a fajta szemlélet, és ez a mostani óraszám terhek mellett ez teljesen reménytelen, hogy ilyen módon oktassanak. Tehát ez drasztikus óraszám csökkentésre lenne szükség, egyrészt. Másrészt kell a tanárképzésnek valamilyen szintű módosítása, mert ez egy olyan szemlélet, amit ugye nem láttak eddig, hiszen a tanárszakosok nagy része olyan iskolába járt, úgy látta a matematika oktatást, amiről az elején beszéltem, amit nem tartunk annyira üdvösnek. Tehát, hogy ha legkésőbb az egyetemen találkozniuk kéne azzal a szemlélettel, amiről beszélünk, tehát ezt mindenképpen módosítani kell a tanárképzést, tehát valamilyen intenzívebb szinten be kell oda vinni ezt a szemléletet. Harmadrészt át kell struktúrálni a tantárgyi követelményeket, mert ütemezésben azt gondoljuk, hogy ez a normális tananyag az viszonylag lineáris a nemzeti alaptantervben, azt nézve, hogy miket, mire mennyi időt szánunk. Mi azt gondoljuk, hogy nagyon sok időt kell az elején szánni arra, hogy a gyerekek megtanuljanak felszabadultan, önállóan gondolkozni, és ha ez megvan, akkor a tárgyi tudás, amit mondjuk az érettségi megkövetel, az sokkal-sokkal kevesebb időt vesz igénybe, mint ami tervezve van rá. Tehát, hogyha ő már bátran gondolkozik, és megérti azt, hogy mi a logaritmus, nem csak megpróbálja megtanulni, hogy mi az a 3 egyenlőség vagy azonosság, amit használni lehet majd az érettségén, akkor az sokkal kevesebb időt fog elvenni az, hogy ő érdemben meg tudja oldani az érettségi feladatokat, ha egyáltalán szükség van az érettségén logaritmusra, akkor ez sokkal jobban fog menni, mint hogyha ez egy, hogy mondjam, egy ilyen mechanikus tudás. Na, de mik az előnyei a módszernek? Hát egyrészt a legfontosabb előny a mi szemünkben az, hogy sokkal felszabadultabb és kevésbé szorongó diákok vannak. Ez nem egy tudományos cél, nem egy tudományos eredmény, de azt gondolom, hogy társadalomnak nagyon-nagyon fontos, hogy boldog emberek legyenek az iskolában. Ez persze nem csak a matematikára vonatkozik, hanem úgy általában. Tehát mi nagyon szeretnénk, hogyha elindulna egy olyan mozgalom, ami nagyon figyelne arra, hogy a gyerekek mennyire érzik jól magukat az iskolában. A másik, hogy ezzel összekapcsolódó, hogy csökkenne az ellenérzés a matematikával szemben, ami előre vinni azt az ügyet, hogy ezek a természettudományos pálya iránt sokkal nagyobb lenne talán az érdeklődés. Amiről itt már szó esett korábban, hogy nagyon fontos lenne, hogy az emberek önállóak legyenek. Ez a fajta hozzáállás, hogy nem mondtuk meg, hogy mit és hogyan kell csinálni, az nagyon erősen növeli az önállóságot. A kreativitás az viszonylag nyilvánvaló szerintem, hogy növekedik. És amiről az előbb beszéltem, azt nagyon fontosnak tartjuk, hogy értő tudás lenne, nem egy mechanikus, a helyzet nem világos, hogy milyen helyzetben alkalmazható dolgoknak valami összessége, zavaros egyenletek, képletek halmaza, hanem értem, hogy mit miért akarok csinálni. Ez egy nagyon fontos cél. Bízunk benne, hogy a pályázatok eredményeként, vagy a kutatások eredményeként egyre több boldog gyerek lesz a magyar iskolákban. Köszönöm a figyelmet!